folytatódik. A műsor vendégünk továbbra is Surányi Péter, az Autó 2 magazin főszerkesztője, az Év Autója nemzetközi szakújságírói zsűri egyik magyar tagja. Eljutottunk odáig, a több mint 40 modellből kiderült, hogy akkor lett 8, amelyik versenyezhetett már azért, hogy ki legyen a győztes. Na itt mi történik? Amikor megvan ez a 8 jármű.
Minden zsűritagnak van 25 pontja, ezt kell kiosztani. Úgy kell kiosztani, hogy minimum 5 autót kell pontozni, hetet is pontozhat, illetve jelen esetben 8-at is pontozhat, mert ide 8 jutott be, és egy dologra kell vigyázni, hogy az összpont nem haladhatja meg a kiosztott összpontszám, nem haladhatja meg a 25-öt, illetve az első helyre nem lehet holt versenyt csinálni.
Aha. Na de mi alapján dől el? Itt az van, hogy itt van az a 8 jármű, Péter, legyen szíves, próbálja ki minden 8-at, visszajön, megáll, elgondolkodsz, kitöltöd a papírt, és akkor te döntesz egy sorrendet, ezt így kell elképzelni.
Önmagában egy nagyon vitás kérdés, és nagyon sokan vitatják is a díjnak a létjogosultságát, hiszen egy évben csak egy év alja van, és annyira különböző autókat hasonlítunk össze, illetve annyira különböző autók kerülnek ebbe a pakliba, hogy ezért bírálják, vagy kritizálják a címlétjogosultságát. Egy biztos, hogy marketing szempontból nem lenne jó, hogyha a díjat részekre bontaná. Ehhez viszont, hogy el tudjuk dönteni, vannak úgynevezett alapvetések, hogy mi az, ami szerint bírál az ember. Az általános dizájn például ilyen a kényelem, a biztonság, a gazdaságosság, a vezethetőség, az általános úttartás, útfekvés, a teljesítmény, a funkcionalitás, általános környezeti elvárás, elégültség, a vezetési élménye, hogy ma ezt hívják, az ár, a műszaki innováció, és ugye az értékarány viszony. Na most természetes, hogy a zsűritagok ezt másképpen látják, nagyon sok minden befolyásolja egyébként a döntésüket, és ezért van az, hogy nem föltétlenül ért egyet az ember azzal a döntéssel, ami végül a pontszámok alapján születik, ezt az ideje is mutatja egyébként a szórás, de egészen biztos, hogy igazságos és fair körülmények között zajlik. Tehát én személy szerint, ha nem is azt az autót teszem az első helyre, én ezt abszolút elfogadom, mert ugyanúgy meg tudom magyarázni, és az egy érdekes kérdés, hogy soha nem arra játszom, hogy megpróbáljam eltalálni. Nekem van egy elképzelésem az autókról, és ennek alapján osztogatom a pontot, és abszolút nem érdekel, hogyha a legvégén végzettet hozom ki elsőnek.
Nem próbálnak benneteket befolyásolni a gyárak?
Ez is egy nagyon gyakori kérdés, de nagyon megpróbálnak befolyásolni. Öbön aluli módszerekkel, vagy korruptív módszerekkel még soha nem találkoztam. Találkoztam viszont azzal, hogy a legkényesebb bugyraiba, a gyártás legkényesebb, vagy legérdekesebb bugyraiba bevezetnek. Tehát olyan gyárlátogatások vannak, ahol olyan dolgokat mutatnak be, amit az ember esetleg más autógyárban nem lát, vagy a másik eset, amikor ilyen úgynevezett workshop-szerű előadásokon vesz részt az ember, igazából már nem tudja azt, hogy autójavítónak vagy javítástechnológusnak. Én ezeket a dolgokat szeretem a legjobban, mert olyan részletekben menő motorirányító rendszerekről, felfüggesztésekről, a karosszéria gyártás technológiájáról, lézerheggesztésről, változó vastagságú lemezrek, anyaghasználat kapok képet, amit nagyon kevesen kaphatnak meg.
Szóval ez egyfajta befolyásolás. Személyes érdeklődésed is értelemszerűen, mert nem biztos, hogy mindegy egyik kollégád azért menően kíváncsi erre.
Igen, sokszor eszem, hogy unják, de engem mondjuk borzasztóan érdekel, és nekem ez az egyik legértékesebb rész.
Tavaly is egy kis kategóriás autó, a Clio nyert. Mi az oka annak, hogy nem azok a nagy márkák, amelyeket az ember azt gondolna, hogy persze, hát a legismertebb, mit tudom, Merci, Volvo, vagy ilyesmi nyeri meg ezeket a versenyeket.
Én azt hiszem elsősorban az, hogy nagyon elszakadni a földtől, tehát igenis nézni kell, hogy általában az embereknek milyen igényük van az autóra. A másik pedig az, hogy egy lényegesen drágább, értékesebb autónál nem nagy kunszt azokat a snikksnakokat megcsinálni, amit megcsinálnak, vagy abszolút műszaki újdonságokat. Olyan borzasztó nagy az autó eladási ára, sok esetben már tényleg maguk se tudják, hogy mit írjanak az árcédulára. Itt nem probléma egy olyan dolgot megoldani. Egy kis autónál sokkal értékelendőbb tulajdonság az, hogyha sikerül úgy összehozni, hogy az ember általában nagyon jó érzéssel beszélesen róla. Most itt van egy közeli épp az idei év autója listán egy autó például. Nekem az is nagyon tetszett volna, noha nem arra szavaztam, az Opel Corsára, Én a Citroën C4 Picasso-ra szavaztam, és meg is van rá alaposan az okom, de például az is nagyon tetszett volna, hogyha a Ford S-Max nyert volna, amelyik nyert is, de semmi ellenvetésem nem lett volna, hogyha az Opel Corsa nyeri, szupermini kategória, abszolút kiskategóriás autó, de olyan tulajdonságai vannak, amik szerintem megengedték volna, hogy az első helyre kerüljön.
Mit ér ez a díj?
Hát ez rengeteget. Elsősorban képzetben, az autóról alkotott képzetben ér rengeteget. A másik pedig, hogy valahogy a hírnevét elfújja a szél az emberek összes rétegébe. Tehát én úgy érzem, hogy ha bárkit, aki nem különösebben tájékozott egy autóval, vagy általában az autóval kapcsolatban, abban az évben, amikor valamelyik autó év autója lesz, akkor úgy nagyon tudják, hogy az év autója lesz, és én úgy érzem, hogy talán ez egy kicsit megemeli szemükben az autó értékét
is. Nyilvánvalóan az adott cég ezt maximálisan igyekszik kihasználni a marketing módszerekben. Ennek mérhető hatása van például az autó eladására? Mert nyilván van összehasonlítási alapod az elmúlt években.
Igen, szóval attól függ, hogy az autógyárak valójában hogy élnek ezzel. Ezt elég sokszor elmondtam, amikor kérdezték, hogy két ilyen szélsőséges eset volt annak idején, az egyik a Nissan Micra. Amikor a régi Micra nyert, akkor igazából a japánok nem tudtak ezzel a díjjal mit kezdeni, pedig óriási eredményeket érhettek volna el vele, főleg ebben a kategóriában, ugye? A másik ellenpélda az a Ford Mondeo. A Ford akkor elég nehéz helyzetben volt, amikor a Mondeo győzött, és a Ford elmondása szerint hatalmasat rúgott az eladásokba, tehát alaposan nekilendültek. És azt hiszem egyébként az S-Maxnál is ez lesz a helyzet, hiszen ebben a kategóriában, mondhatnám azt is, hogy egy kicsit új kategória született, egy nagyon-nagyon jó autó, menet tulajdonságaiban azt mondom, hogy már egészen a prémium kategória körében mozog.
Ha már ezt említetted, akkor egy utolsó kérdés. Hát a Ford akkor ilyen értelemben nem rossz eredményeket könyvelt el. Említed a Monteot, én emlékszem a Focusra, most az S-Max.
Igen, hát
a... Egy időben azért a japánok voltak nagyon komolyak.
Igen, a Ford az egyik legsikeresebb, ő négyszer nyert egyébként. Az Escorttal nyert 81-ben, a Scorpióval 86-ban, a Mondeóval 94-ben, és a Focusszal 99-ben, de háromszor volt második, Sierra 1983, Ford K 97, Mondeo 2001, és négy harmadik helyet szerzett, egyébként ezek között még a Mustang is ott volt.
Mi a helyzet a japánokkal? Mert egy időben, mert ők voltak a megbízhatóság jelképei.
Hát a megbízhatóság jelképei még mindig ők. Én szerintem a japánok helyzetét kicsit motiválhatja az is, hogy nem európai gyár, itt európai díjról van szó, és rengeteg a nagy tradicionális autógyárból érkező újságíró, aki nem föltétlenül a megbízhatóságra, a fineszre és egyéb dolgokra bukik. Óriási sikerük volt, mert én szerintem azért a Priusnak, mint hibridautónak a győzelme az világrengető volt, és talán akkor kapta fel igazán a fejét az emberek többsége a hibrid szó hallatára, amikor ők évautója díjat.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted nekünk, szerintem sok érdekes dolgot hallhattunk. Ennyi volt már a műsor, az elmúlt percekben, vagyis hát ebben a műsorban vendégünk volt Surányi Péter, az Autó 2 magazin főszerkesztője, az év autója, nemzetközi szakújságírói zsíre egyik magyar tagja, a felett szerkesztő Istenes László nevében pedig megköszöni figyelmüket az alkalmi műsorvezető Szűcs Péter. Minden jót, viszont hallásra!